Világból ébrednek éppen. A modern élet és a zen.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm Radics Józsefet, Joe-t, aki velem együtt a Tankapuja zen közösség tagja, a Tankapuja buddhista főiskola volt hallgatója. A közösségünkben Joe vezetésével működik egy filmklub műhelyünk, ahol zen szempontból dolgozunk fel filmeket, hasonlóan foglalkozunk a témákkal, mint egy koannal.
Köszöntöm a hallgatókat!
A mai témánk a keletkezés, születés, valami új létrejövése, melynek az aktualitását a holdúj év adja. Hasonlóképpen fogjuk feldolgozni ezt a témát, ahogyan a zen műhelyeken szoktuk. Ugye nemrégen volt a holdúj év ünnepség a Tankapuján, ahol hagyományosan minden év elején egy ünnepséget rendez az egyház. A kínai új év, holdúj év vagy tavaszünnep a világ népességének egynegyede számára az év legnagyobb ünnepe. A kínai új év első napja 2022. február 1-én volt, ekkor kezdődött a víztigris éve. Utolsó napja pedig majd 2023. január 21-én lesz, és majd a nyúl évével folytatjuk a ciklust. A holdúj év dátuma minden évben más és más, és a hold ciklusaitól függ. Bár a dátum ugye évről évre változik, azért a Gergely naptár szerint mindig január 20 és február 21 közé esik. A holdúj évet minden évben a 12 állattövi állat egyikéhez kötik, mindegyiknek megvan a maga jellemvonása. Az állatok a következők: patkány, bivaj, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és a disznó. A teljes ciklus 60 évig tart, és ezt osztják ugye különböző részekre, amelyeket az öt elemmel kombinálnak, a fém, tűz, föld, víz és fa, és ezek alapján lehet kiszámítani a kínai asztrológiai jegyeket. Szerte a világon minden buddhista közösség, így a Tankapuja buddhista egyház is megünnepli a holdúj év kezdetét, és az ősi hagyományokat megőrizve az elkövetkezendő évre előrejelzést, jóslatot ad az ősi orákulum rendszerek segítségével. A legendák szerint a sárga császár trónra lépése óta számoljuk a kínai új évet, amely egész Ázsiában az év kezdetét jelzi. Az új év napja mindig a napkör 315. fokához legközelebb álló új hold, ami azt jelenti, hogy a nap a vízöntő jegyében áll és találkozik a holddal. Ekkor indul el a növényeknél a neftkeringés, ezért ezt a napot a tavasz kezdet ünnepének is nevezik. Ilyenkor a hagyományok szerint 15 napig ünnepelnek, és ekkor hangzanak el az újévi jóslatok is. A buddhizmusban a Buddha Srávasztiban végrehajtott 15 csodáját ünnepelik ekkor. Az egyházi ünnepségen a szertartás után idén is a jóslatok következtek. A szertartást követően Mirejsz László a Jéking, Lár András a nyugati, Csel Zoltán pedig a kínai asztrológia alapján mérte fel az előttünk álló egy évet, a kínai víztigris évét. Na most ezen én nagyon elgondolkodtam annól ezeken a jóslatokon, ilyesmi, ugye hát így zennel foglalkozunk. Mindig azon gondolkodom, hogy hogyan tudom a meditációm tárgyává tenni ezeket a jóslatokat, és akkor így nagyon sok kérdés felmerül ilyenkor, tehát hogy komoly meditációs objektumoknak tartom azért ezeket. Mondjuk olyan értelemben, hogy mondjuk hogyan érint, vagy miből, hogyan szeretném magam felépíteni mondjuk az új évre. És azon is elgondolkodtam ennek kapcsán, hogy hány új év van vajon egy évben. Tehát mondjuk én hányszor mondom azt, hogy ünneplem az új évet. És akkor erre például nekem egy érdekes gondolat jött, hogy tulajdonképpen van egyszer az a klasszikus, amúgy a január 1-ével kezdődik, hogy akkor az is egyszer az új év, akkor ott van a hold új év, mert akkor az is egy újabb kezdet, tavasz kezdet is, ugye emlékeztet erre a kezdő energiákra, az újrakezdés lehetőségére. Akkor ott van a március 21-e, vagy március 1-e, az a Gergely naptár szerinti tavasz, tehát akkor melyik tavasz kezdett az, amelyik igazán tavasz. És akkor ezen kívül még nekem nagyon érdekes új évnek számít, vagy ilyen évkezdésnek a szeptember, ugye az iskola kezdés okán. És picit még a karácsony is ilyen, mert akkor meg valahogy az ember ugye lezár valamit, de hát így a minden egyes lezárásra rögtön nyílik is valami lehetőség az újnak. Úgyhogy ez már elég sok ilyen újévi kapcsolódás, ugye kezdett energiájában, vagy energiájával való munkálkodás, de hogy Akár lehetne az is, hogy egy nap az élet, és akkor gyakorlatilag minden egyes nappal, ami lemegy, és amitől elbúcsúzunk, akkor a következő egy új lehetőséget, vagy kezdetet kínál. De nagyon érdekes ez, hogy valahogy, amikor ezek a szertartások vannak, vagy ezek a jóslatok elhangzanak, akkor az első kérdés, ami bennem munkál, hogy akkor hogyan legyen tovább. Tehát hogyan lesz új élet, hogyan lesz új év, hogyan lesz új hónap. Te mit gondolsz erről?
Hát egyszerűen az emberek a gondolkodás az olyan, hogy élve újból azzal a hasonlattal, hogy vala lemezjátszónak tű a jelen, és az forog, és mindig csak abban vagyunk. De hogy a gondolkodásunk és az elménk az képes arra, hogy egy ilyen, akár egy flashbacket, vagy egy ilyen hosszabb távú, hát egy pillantást csináljon, meg ugyanígy előre pillantást is tud. Maga a jelenlét is egy álmodás, tehát hogy az, hogy abban a formában, ahogy éppen valaki megéli a valóságát, a vágyait, meg rengeteg mindenféle pszichés ilyen tényezőket így beletesz, és az annak semmi köze nincs a valósághoz. Tehát én úgy vagyok vele, hogy már picit köze van a valósághoz annak, ahogy én átélem az a pillanatot, akkor már így, hogy mondjam, akkor már így boldog vagyok. Úgyhogy akkor nem rugaszkodtam el nagyon. Viszont óvatatlanul a nyelvben is benne van ez, meg egy eleve, ahogy szocializálódunk meg, ahogy a gondolkodásunk kialakul, illetve főleg a közösségi hálóba, ahogy belekerülünk, hogy család, barátok, iskolatársak, stb. Ott állandóan megy ez a tervezgetés, kinek mikor lesz szülinapja, ki mikor született, mikor van a házasság évfordulója, ha nem tudom, micsoda, milyen ünnepek, stb. És hát igazából itt nagyon jól tetten érhető az, hogy az elmének, illetve a gondolatnak, meg ebben van valamiféle spiritualitás is szerintem, hogy van egy ilyen teremtő ereje, hogy mi azt mondjuk, hogy itt és itt van egy határ, de hogy ott valójában nincs határ. Tehát megnézed, hogy az új évnél mi a határ van, mutassa meg nekem valaki, hogy hol van az új év. Én tudom, és a rendőrhöz, hogy tessék megmondani nekem, hogy ez sokáig erősködsz, akkor kívja a mentőket, és elvisznek. Már úgy értem, hogy az zárt osztályra. Mert hogy nincs ilyen hely, ugye pedig, hogy neked van igazad. Hogy nincs ilyen kijelölt, ami... Tehát és mégis mindenki azt mondja, hogy de az van. Ezt így hozzuk létre így a fejünkből ezt a dolgot, illetve kollektíve persze. Ugyanígy az új éveket, a hordó évet is, meg az összes többit is, az összes határ, különböző rendszerek vannak, meg van a Gergely naptár, meg vannak a különböző távol-keleti naptárok, meg a judaizmusban is teljesen másképp volt, máshogy van az időszámítás, és az egyiptom is másképp van. De hogy egy csomó minden, az meg hasonló, mert hogy azzal van összefüggésben, hogy ugyanazon a golyón vagyunk rajta, és az meg nagyjából 365 nap alatt tesz egy kört a nap körül. Ugye? És akkor ezt már így ugyanúgy el lehet osztogatni, és akkor ezzel lehet így átadozni. De hogy ez nagyon jól mutatja nekem azt, hogy mennyire ennek a csillagászati, meg ennek az egész szituációnak, hogy itt nem is tudom, 800 km/h, vagy mi esmivel körgünk így folyamatosan, és így azt hiszük, hogy állunk. Tehát ez egy tiszta őrület, ha belegondol az ember. Mondjuk, hogy egyenlítő ma valaki, akkor az ilyen nagyon nagy sebességgel, így érdekes, hogy nem bogol a haja. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy sebességgel megy folyamatosan. És közben meg azt gondolja az ember, hogy így most áll. Viszont ezeknek a természeti erőknek, vagy ennek a valóságnak így nagyon-nagyon ki vagyunk szolgáltatva. Tehát a tavasz, nyár, ősz, télnek, stb. Ez is igazából ezek megfigyelésen alakulnak, hogy ezek így vannak, és akkor valahogy elneveztük, és akkor utána már tudjuk, hogy ez az, aminek mi elneveztünk. De ez senki nem gondolja végig, mint ahogy az se, hogy lesz az áram a paksi atomerőműben. és a végén én megcsokapcsolom a világ. Tehát ezeket így nem gondolja végig az ember, hanem így elnevezzük valahogy, meg a szokások azok így voltak, átveszük szüleinktől, belénk plántáját iskolában, meg stb., és akkor utána ezt már így mondjuk így, hogy tudjuk. De hogy ez egész ez egy ilyen kitaláció, mert hogy ezt így, ezt így az emberiség találta ki a történelme során.
Neked segít, hogy így különbözőképpen struktúráljuk az időt?
Az ilyen úgymond nagy ünnepekkel, így valami bajom van, nem tudom, ez az, hogy gyerekkorban vezethető vissza, hogy így a karácsonnyal kapcsolatosan is én valahogy, nem tudom, én ódkodom ettől a nagyon nagy örömtől, meg a nagyon nagy ügyét, mert attól, hogy ezt így valaki kijelölték, így nem tudom. Tehát, hogy mindig azt vizsgálom, hogy miközben van nekem most így ehhez. Uh-huh. De hogy ugye az, hogy mondjuk vegyük a karácsony, hogy ott mindenként az őrült elkezd vásárolni, és stb. Is csinálnak ebből persze üzletet is, meg minden, az bennem például nagyon visszatetszés kelt, és akkor megpróbálok úgy viszonyulni hozzá. Ugye az egy ilyen fordulópont, amit te is mondtál, hogy most így valami így lement, de hogy azt tudom, hogy ennek csillagászati okai vannak, stb. Sőt, ez maga a szokás is messzebbre megy, így a kereszténység szempontjából is, hogy egy csomó úgynevezett pogány ünnepre ültették rá a keresztény ünnepeket, és rengeteg ilyesmi van, és nyilván egy csomó vallásnál hasonlóképpen működik, mint tudom én, Japánban is, hogy a sintó keveredik a buddhizmussal, meg stb., tehát hogy ezt hívják szinkretizmusnak amúgy, de attól, hogy mindenki ünnepli ezt, az valahogy ilyen ragadós, és akkor megpróbálom azt megtalálni benne, hogy ez mitől jó nekem, hogy föl tud-e így húzni engem, és akkor így szoktam magam erre kényszeríteni, hogy akkor most jó, oké, akkor most én is így értékeljem, hogy mi is volt eddig, hova jutottam, de nagyon sokszor van az, hogy karácsony nincs, meg húsvét sincs, meg mit tudom én, mi sincs, meg születésnap sincs, hanem egyszerűen van egy fordulópont így az ember életben, és tudod, hogy na, ez egy fordulópont.
Ez az, igen, ez fontos.
És akkor azt tudod, hogy az a te ünneped, vagy lehet, hogy negatív ünneped, mert pont meghalt valaki, vagy nem tudom, valami nagyon rossz dolog történt, de akkor is az nagyon erősen kihatással lesz a további életedre. Például, mit tudom, hogy gyereket születik. Akkor az így, na, hát az sem véletlen, hogy utána a gyereknek a születésnapját megünneplik, meg stb. Én mondjuk azt sem annyira szeretem így a születésnapomat ünnepelni, valamiért nem tudom, hogy miért. Szerintem az egy ugyan nap, mint a többi, és különösebben nem érdekel ez a dolog, de azért szoktam rá gondolni, volt már, hogy elfelejtettem meg lépket.
Igen.
És akkor másokat furcsáták meg, azték, hogy ez csak ilyen poén a részemből, de hogy ez, amit mondtam az előbb, hogy itt történik így valami, ami ilyen nagyon ilyen fordulatot hoz így az életedbe, az nem biztos, hogy ismétlődik. Az úgy egyszer van, aztán kész, és akkor nem biztos, hogy kell utána így ünnepelni, meg ez is nagyon érdekes dolog amúgy, hogy ugye a házassági évfordulókat szokták, és most lehet, hogy nagyon csúnya dolgokat fog mondani. Sok esetben nagyon sok embernek a megváltást a válás hozza. És ugye arra meg nincs olyan, hogy na, akkor megünnepeljük a válási évfordulókat, pedig lehet, hogy az menti meg X embernek az életét, hogy az éppen mélységét, hogy meg tudja magunkat őrizni. És mégis ez valahogy így nem illik ezt így megünnepelni. De ugyanakkor meg van halotti tor is, tehát, hogy tudom, hogy persze ezek a halotti dolgok is, ezek az élőknek szólnak.
Igen, igen.
Hogy ott legyen egy határnap, hogy most, és most nem a tibeti 40 napos sztoriról beszélek, hogy ott az egy másik dolog, én ahhoz nem is értek amúgy, de hogy tudom, hogy körülbelül hogy van. De hogy arra jó az is, hogy a halott után, most, hogyha maradunk ennél a példánál, ott marad utána valami, egy új élet, és most nem feltétlenül a római jog alapján, hogy ki mit örököl, erre gondolok, és akkor hogy ott ki mit tud elvinni a gyarokonságból, hanem az, hogy most ez történt, és akkor most vonjunk egy ilyen mérleget, hogy az ember meghalt, az ő munkásságából mit lehet levonni, és mit lehet továbbvinni, meg mi az, amit meg nem érdemes.
Igen.
És szerintem, hogyha nem nagyon híres valaki, akkor is ezt érdemes megtenni a szűkebb, hogy mondjam, családnak, vagy azoknak, akik ismerték őt. És igazából itt visszatérnék a Tiktetának arra gondolatára, hogy az ő újraszületésre. Mert valahogy én azt gondolom, hogy így él tovább mondjuk egy ilyen halott is, hogy azok, akik ott maradtak utána, egy csomó esetet tudnak, hogy ő hogy viselkedett, hogy milyen szemlélete volt, és ez így nagyjából így, akinek még van emlékezése azokról az esetekről, azt tudja, hogy ez hogy is volt, és akkor ebből még ilyen történetek is kerekednek, amit lehet a gyerekeknek elmesélni, stb. És akkor ezek ilyen furcsa, ilyen misztikus mesékké válnak szinte, és közben egy valóságos alapja volt a dolognak, és hogy valami ilyen módon vagyok én is, tehát az én személyiségem, ahogy így van, az így az anyámból, a nagyanyámból, a nagyapámat nem ismertem, de hogy annak a, tehát amiket meséltek róla, uh-huh. hogy abból egy ilyen kép kialakult, és ez valahogy integrálódik bennem, és így tovább ér, és ugyanígy én meg valamilyen szinten így kilugodva továbbadom így a lányomnak, meg még tovább másoknak. És akkor tulajdonképpen ez a nagyon furcsa ebben, hogy így élnek ezek a ilyen fogaskerekeken, ilyen áttételeken keresztül élnek tovább ezek a dolgok.
Uh-huh.
Azt gondolom, hát valamennyire, és egy csomó minden persze meghal, meg eltűnik, meg stb. De hogy mégiscsak van. Persze az, hogy mi a személyiségem, az egy jó kérdés, ugye, hogy akkor most én mi vagyok, így mutassam meg, és nem tudom meg.
Igen, igen. Igen, de ez egy érdekes gondolat, tehát ez ilyen kicsit, amiről beszéltél, nekem úgy tűnik, mint egy ilyen memetikai átmentés, tehát amikor, vagy átadás, amikor bizonyos felismeréseinket, hogy a lényünk egy részét, a nevetésünket, vagy a gondolkodásmódunkat felmutatjuk, és akkor a másik oldalon meg ott van valaki, aki átveszi, akár nem is a közvetlen hozzátartozóink, vagy leszármazottaink, hanem valaki egészen más.
Mások is, igen.
És hogy minden, amik vagyunk, a fizikai lényünkkel, és a gondolatainkkal, és az érzelmvilágunkkal együtt, azok valahogy így fokozatosan átadódnak. Tehát, hogy ugye végén ott van ugye az út végén a halál, és akkor még abban is ezek, ahogy így lebomlanak a különböző szöveteink, azok is még táplálhatnak más entitásokat, és akkor egy ilyen körforgás részesei lehetünk, de ennek a körforgásnak kétségkívül két fontos állomása a születés és a halál. És egy korábbi beszélgetésünkben ugye utaltam arra, hogy időnként a halált ültetem a vállamra, de ugyanígy az új év esetén ott meg ezt a kezdő szellemet, vagy a születést ültetem. De ugye ez lehet, hogy ugyanaz. Tehát ugyanarra a dologra inspirál, hogy mit kezdjek a rendelkezésemre álló idővel. Mit kezdjek azokkal a pillanatokkal, ami itt van éppen előttem. Mit kezdjek azzal az egy nappal, ami a rendelkezésemre áll. Tehát ilyen nagyon érdekes ez is, hogy az, hogy így az ember különböző módon struktúrálja az idejét, tehát hogy időnként használom ezt az egy nap az élet meditációt, máskor azt mondom, hogy akkor egy hét az, vagy éppen egy évben gondolkodom, és akkor, hogy mikor van a kezdőpontja, az meg ugye relatív, erről beszéltünk az imént. De hogy valahogy ezek kicsit olyanok nekem, mint hogyha így részítelnénk a rendszer. Tehát, hogy mindig lehetne egy ilyen új lehetőség, hogy akkor most újra emlékeztem magam, hogy ja, tényleg, hát akkor nem kell cipelnem a régi aggodalmaimat, mert hogy új élet van. Vagy mondjuk le vagyok tapadva valami gondolatkörben, vagy így különböző tevékenységben, ami már mondjuk idejét múlt, meghaladott, vagy már általam is meghaladott, túlhaladott történet, de mondjuk valahogy még mondjuk a hardware pörög ezen, és akkor még így továbbra is így adja a feladatokat, holott egyszerűen csak váltani is lehetne. Tehát így olyasmik merülnek fel, hogy érvényes-e még az életem, vagy le kéne váltani egy másik életre, de ugye ezt egy életen belül megtenni, tehát ez a trüváj benne, hogy itt és most leválthatom az életemet egy másik életre, És hogy néha abban segít, hogy ne tapadjak oda bizonyos jelenségekhez. Vagy észrevegyem azt, hogy mondjuk itt tovább lehet lépni, hogy bizonyos dolgokat már meg lehet halasztani. Tehát már elmúltak, hogy lehet engedni, és fogadni az újat. Tehát, hogy ezekben mindenképpen érdekes ilyen meditációk rejlenek szerintem. Téged is meg akartak kérdezni erről, hogy vagy ezzel, hogy te például mondjuk teszel új évkor fogadalmat?
Nem nagyon szoktam tenni, de hogy még ez az előző gondolat mellett hozzáfektik, hogy ez, hogy ilyen ünnepek vannak, meg stb. Ez részben jogos, ugye, amiatt, hogy így, hogy milyen szociálisan, meg az emberi érintkezés szempontjából így könnyebb közlekedni egymással, hogy vannak ilyen közös pontok, amire ránézünk, ezért azért amazért. És akkor ugyanazt gondoljuk az őszről, vagy nagyon hasonlókat a tavaszról, a térről, meg a stb-ről, meg egy születésnapról, meg amit tudom én, de hogy ezek így valójában így nincsenek, ezeket mi találhatunk ki. Tehát, hogy ez a szakaszolás az a mi termékünk, hogy mondjam most, ez is egy csúnya szó, hogy termék, milyen termék, szóval, tehát hogy az emberi elmének, meg a társadalomnak a terméke igazából, mint egy a Gergely naptár is, az meg a kínai naptár is, meg az összes többi ilyesmi is, ezek valamilyen szinten a közösségünk az életét segítették. Meg nyilván nem csak azt, hanem a hatalmi viszonyokat is segítették, mert hogy úgy lehet kormányozni, meg stb., hogy vannak bizonyos pontok, amiket lehet tudni, hogy az egy közmegállapodáson alakul. A legutóbbi kérdésedre viszont azt gondolom, hogy az mindig is igénye volt az embereknek, hogy így valahogy, hogy lássák előre, valamiért minden jársnak van előre. És ez abból is jön, hogy egy ilyen relatíve bonyolult módon gondolkozunk, és így következtetéseket vonunk le, meg stb. Tehát, hogy tudom azt, hogy egy üsbe föltetek vizet, és akkor alágyújtok, és akkor eltelik egy idő, tehát hogyha még lehet, hogy előtte soha nem csináltam ilyet, de hogy így nézegettem az ujjammal, hogy így melegszik, és akkor tudom a tendenciát, hogy egyre melegebb lesz, és akkor egyszer csak már forró, és akkor ezt többször megcsinálva egymás után, valamilyen szükségem van ide meleg vízre, akkor egy után összerakom a dolgot, hogyha tüzelek, akkor minden esetben az egy idő után elkezd nagyon forró lenni, és akkor szóltam használni. Ebből azt következik, hogy egy idő után, hogyha csak beszélek erről valakivel a háza mögött, és senki nem lát üstöt, meg vizet, meg semmit, de mindenki tudja, hogy miről van szó. Itt szóban át tudom adni ezt a tudást, hogyha te begyújtasz, megjött a gyufával, és akkor berakod a vizet, meg mit tudom én, eltelik fél óra, hogy száraz a fa, meg mit tudom, akkor utána már 60 fokos víz lesz a víz. És akkor így szépen át lehet adni ezt a tudást, és akkor látom a jövőbe, tehát valakit ott hagyok magam helyett, hogy ő csinálja meg ezt a melegvizet, és így azt mondom, hogy kedden lesz melegvíz. Mert hogy én gondoskodtam róla, mert valakit megcsinálja helyettem. Olyan, mint hogyha Isten lennék, jövőbe látok, hát látom a melegvizet, hogy ez így elkészül. Na és akkor ennek mintájára, én egyszerű dolgok mintájára, így egy kicsit előrébb akarok menni egy hónappal, mit tudom én, akármennyivel, és akkor ott is össze lehet ilyen konstrukciókat éppen tenni, egész bonyolult konstrukciókat is. Hát van olyan, hogy ilyen élethosszig tartó tanulásról is szó van, meg hogy életpálya, meg mit tudom én, hogy valaki, aki még egyetemre sem ment, de már megtervezik neki, hogy majd honnan menjen kb. Nyugdíjba majd, mit tudom én, hány doktorátus után, és akkor hogy milyen lesz az életpálya, vagy egy valakinek, aki meg vájára, annak meg lehet tudni, hogy akkor valószínűleg majd a 50-valahány éves korában a tüdőosztályon fogja végezni. Tehát, hogy ezeket így egy csomó mindent így ki lehet számolni. De hogyha emelünk egyet ezen, hogy akkor még a nehezebben kiszámítható dolgok az irányába elmenjünk, akkor ott már belép így az asztrológia, meg a kínai ötelem, meg stb. Egy csomó minden hiedelem, meg megfigyelések, meg hát ilyen rendszerek tulajdonképpen, amit én igazából nem tudom leellenőrizni, ezek a rendszereknek a szofisztikált információják nem vagyok birtokában, és akkor így tényleg ez is ilyen hitalapú dolog, hogy valamit mondva magyaráz, meg ilyenek, és ilyeneket hallok, és akkor azt mondom, hogy ja, jó, hát oké, és akkor ez mit jelent, és azt mondják, hogy fú, hát nagyon vigyázni kell most a nősüléssel, vagy nem tudom. És akkor hát ugye ezt elhiszem, és akkor pont akkor leszek szerelmes, meg valaki én belém, és akkor úgy gondolom, hogy, hogy most elronthatom az életemet, hogyha most nem kötöm össze, és akkor ittig elrontom, mert hogy azt fogom mondani, hogy fú, hát vigyázni kell a rénős, és akkor most nem nősülök. Tehát, hogyha ez így vére megy, szerintem akkor így érdemes ezeket így felülvizsgálni. Hogy most az én konkrét esetemben ez most mit jelent? Lehet, hogy valamit jelent, valami nagyon finom ilyen hatást, de hogy szerintem érdemes így a józan észre támaszkodni, amikor dönt az ember. Nem feltétlenül a jósatok.
Fogadalmak.
Én például nem csináltam azt, hogy így jó, akkor leteszem a cigarettát január 1-ével, meg ilyet soha. Tehát, mert azt gondoltam, hogy az a január 1 az egy tök ugyanolyan nap, mint a többi, mert hogy akkor is azt gondoltam, hogy azt így valakik egyszer így tulajdonképpen úgy kijelölték, hogy ez egy határnap, amihez nekem viszont fú, semmi közöm nincs. Tehát, hogy semmi. Az egy ilyen, hogy mondjam, közmegállapodás. Igazából valaki kijelölték, és akkor az egy ilyen közmegállapodássá vált, hogy mindenki azt mondja, hogy akkor ott történik valami, aztán valójában meg hát vagy történik, vagy nem. Az emberek nagy része az mondjuk így be szokott rúgni olyankor, vagy mit tudom én, tehát így bulizik meg. Nem tudom, azt se lehet érteni, hogy miért pont akkor, hogy miért kell azt annyira megünnepelni, vagy pont így, mert a normál ilyen szilveszteri sztorikra gondolok. Van egy olyan aspektusa ennek amúgy, ahogy arccal a jövő felé, vagy nem tudom, tehát, hogy ne sírassuk ezt, ami megtörtént, megtörtént, húzzunk egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen egyenleget, hogy mi is volt ott, és akkor így ösztönözheti arra az embert, hogy annál a határnapnál most tök mindegy, hogy a kínai vagy a melyik, hogy utána én majd most itt mit fogok csinálni. Azt, hogyha így összetudom a gondolataimat és az én szempontomból, az én életemre milyen hatással lehet a jövő, és ott azok az elemek, amiket én hatással vagyok, illetve amiket tudok, hogy hatással vannak rám, azokat így reálisan meg tudom értékelni, az nagyon nem baj, mert akkor könnyebben fog tudni eligazodni majd később. De az, hogy valakik megmondják, hogy ez lesz, hogy az lesz, és akkor utána ahhoz igazítsam én a dolgaimat, illetve, hogy én egy ilyen mások által kijelölt határnapra tegyek valami nagy fogadalmat, hogy én innentől ezt, utána nem iszom vizet, vagy nem tudom. Nem találom értelmesnek ezt a dolgot, és ezért én nem tudtam csinálni.
Ja, ez érdekes.
A fogam számára, aztán mások, ahogy csinálják, akkor csinálják.
Igen.
Például, hogyha mondjuk, mit tudom, egy 10 000-en azt mondják, hogy nem dohányoznak, és abból mondjuk 50-en nem dohányoznak, tényleg a többiek megvédnek, akkor 50-en legalább nem dohányoznak, az tök jó. Tehát, hogy annál kisebb az időrák, és a többi esélye. Szerintem ez nem így működik, tehát, hogy nem feltétlenül kell egy rossz szokást így megszüntetni, mert hogy az egy kicsit az emberi, legalábbis az én természetemmel nem kompatibilis fel. Én úgymond leszoktam a dohányzást, de nem így, hanem egy tök más módszerrel, és az viszont sikeres volt.
Aha. Egy másik időzítés szerint.
Nem határnappal, teljesen nem így, hanem fokozatosan, és olyan fokozatossággal, amit én kibírok. És még azt is mondhatom, hogy volt benne egy kis önbecsapás is akár. Tehát, hogy én nem szoktam le, hanem csak nincs kedvem rányújtani.
Ja.
Ez csinálkozz egy ilyen kis mesét, mese-mese-meskedő.
Igen.
És akkor ez már úgy, ez nem egy kényszer, mert a kényszernek így ellenáll az ember. Én legalábbis.
Igen.
És akkor így viszont ez nincs kényszer, és akkor ez így, nekem ez így jó. Azt gondolom, hogy ez az ilyen fajta kényszereket, tehát így is van elég kényszer. Itt tudom én, hogyha egy munkahelyre el kell menned, meg se többet, nem tudod találod ki, hogy neked hogy kell viselkedned, hanem ott megmondják, hogy kb. Mikor kell ott lenni, meg mit csináljál, meg se többi, aztán te választod, vagy részben nyilván a részfeladatokat választod, de hogy ahhoz alkalmazkodni kell. Itt viszont egy ilyen esetben meg én meg tudom magamnak ezt engedni, hogy úgy csináljam, hogy ez nekem klappoljon, és lehet, hogy kicsit elhúz, elhúzódik a dolog, de hogy hatásos lesz.
Aha, aha.
Kísérletezni kell, meg ez munkás dolog szerintem, hogy megpróbáld így, meg úgy, meg amúgy, és akkor egyszer valamelyik bejön. Hát, szerintem, de nem csak a cigarettával van így, hanem csomó mindenre.
Uh-huh, igen, igen. Nekem az szokott beválni, mondjuk erre január 1-ére például, hogy az kicsit úgy tekintem azt a napot, mint hogyha egy modell lenne, amiben lemodellezem azt, hogy nagyjából mikkel szeretnék foglalkozni abban az évben. És akkor van egy pár projekt, ugye, amiket így még mindig érvényesnek tartok, és ezeknek a megvalósítását szeretném, és akkor próbálom abban abba beemelni. Például ilyenekre gondolok, hogy mondjuk szeretnék abban az évben is mondjuk sakuhacsival meditálni, akkor mondjuk beiktatok egy kis sakuhacsi játékot arra napra. De mondjuk szeretnék a zenfestészettel is foglalkozni, és tovább kutatni meditációs szempontból, akkor azt is beemelem. Akkor szeretnék ugye a családommal eltölteni időt, akkor szeretnék mondjuk ilyen derűs lenni, és így van egy pár ilyen kis vágyam, de ez a milyen legyek, vagy milyenné szeretnék válni, és akkor valahogy ilyen mágikus időnek gondolom ezt, és akkor valahogy erre így figyelek, hogy azon a napon lehetőség szerint így beemeljek ilyen tartományokat, és akkor ilyen jóslat generálás, hogy akkor azzal fogom tölteni az időt ilyen tartalmakkal, mint amiket azon a napon. Ezt át lehet emelni bármikor, máskorra, mondom, ezért kitaláltam, hogy sokféle ilyen kezdőpont lehessen egy évben, hogy nehogy már csak egy január 1-jéhez, vagy most éppen idén a február 1-jéhez, a holdúj év kezdő napjához kötődjünk így. De valahogy a kínai holdúj évnek abból a szempontból van jelentősége, hogy kicsit arra emlékeztet a Gergely naptárral ellentétben, hogy az időnek nem csak mennyiségi természete van, hanem úgynevezett minőségi természete. Tehát a kínai új év az nekem mindig valami, egy ilyen hangulati, egy nagyon sokféle erőhatásnak a leképezéséből adódó ilyen történés. Az, hogy már mit kezdek vele, az meg személyes ügy. A boldogságom lehet, hogy nem személyes ügy, mert olyan értemben közügy, hogy ugye minden összefügg mindennel, vagy illetve ezzel a globális szemlélettel nem mondhatom azt, hogy csak rajtam múlik. Így mondjuk ez a víztigris éve, ami most így elkezdődött, azokat a kérdéseket teszi fel bennem, hogy akkor jó, de akkor mi a víz számomra, vagy mi a tigris? Hogyan tudnám mondjuk ezt a víztigris évét ilyen inspirációra felhasználni? Vagy azokat a hatásokat, azokat az erőhatásokat szellemi műhelybe, mint ilyen a vitorlába az élet szeret így befogni. De most egyébként nagyon inspirál a festés szempontjából is a tigris, és egyébként bízom abba a változásba, amit hozhat. Tehát valahogy ez egy ilyen, de nem azt gondolom, hogy ez egy külső entitás, tehát ezt, hogy mi termeljük együtt, vagy valami, csak hogy valahogy úgy egy ilyen érdekes viszonyba kezdek ezzel kerülni. De ezt még egyébként vizsgálom, mert ezekre nincsenek pontok, meg válaszok, hanem inkább csak kérdőjelek és kérdések.
Kérdőnek azok vannak bőven, mert volt egy olyan, hogy tűzkakas.
Igen.
Meg az nem tudod, hogy mire gondolok.
Én sejtem, de elmondtad a hallgatóknak is, hogyha nem titok.
Elmondanak a tűzkakast, mert hogy mondhatnám azt, hogy na hát a tűzkakas az nálam nagyon bejött, és persze amikor 2017-ben így néztem így januárban a tűzkakas évét, hogy az lesz, és akkor elmondták, hogy milyen folyamatok lesznek, stb. Akkor is egy kicsit ilyen szkeptikus voltam ezzel a dologgal kapcsolatban, és így nem vonatkoztattam nagyon magamra, viszont így júniusban meg leégett így a házunk, de hogy a társaságnak az egész tetején, stb. És akkor így szöget ütött a fejembe, hogy jó, hát oké, de hogy most a tűzkakas van, tehát hogy ezt így tudhattam volna előre, hogy itt lesz valami nagy. De hogy aztán így gondolkoztam ezen, hogy most akkor mi van, akkor tényleg egyébként nem tudom, hogy akkor pont így ez eléggé lefoglalt engem az a magán trauma, vagy esemény, vagy nem tudom, ami nagyon sok vicces pillanatot is szerzett, függetlenül attól, hogy ez egy kikívülről egy nagyon tragikus dolognak tűnik, de hogy azért az is eszembe jutott, hogy jó, a mi házunk leégett, és akkor mit tudom én hány lakó van abban a házban, de hogy mindenki nem égett le. Tehát, hogy az egész földkerekség összes háza nem égett le. akkor ott őnáluk mi volt a tűzkakas? Tehát, hogy ez nekem, ez így egy kérdés maradt ebből. Tehát, hogy szerintem ez valahogy ezek a jóslatok, ezek valahogy így működnek, hogy egy csomó esetben így betalál, mert hogy a tudatod megtalálja hozzá az utat, hogy ez mit is jelent. És a ikingnél is így van, meg szerintem mindegyiknél az asztrológiánál is. Bár akik nagyon belevennek az asztrológiába, azt mondják, hogy ez tényleg mutatja ezeket a tendenciákat. És én meg elhiszem, mert én ahhoz egy élet kevésen, vagy pont egy élet kell hozzá kb., hogy ez valami nagyon magas szinten művelje valaki, és én azt gondolom, hogy ez most már egy kevés az én életem ehhez, és én nem biztos, hogy ezzel fogom történni, hogy erre rájöjjek, hogy hogy is vannak ezek a összefüggések, meg stb. Ez egy komoly tudomány amúgy, meg a spirituális része is szerintem egy komoly dolog, és elképzelhető, hogy objektíve lehet, bár ugye mi az objektív, az megint egy külön műsor kérdése lenne, lehet találni példákat, hogy az így bejött. De hogy jó esetben szerintem, tehát az én véleményem az, hogy ezek mind ilyen tendenciákat tudnak így mutatni előre, és akkor a te szoftvered, vagy a te szemléleted, vagy nem tudom, erre a tendenciavázra így ráhúzza a te konkrét dolgodat. És akkor így keletkeznek a példák, hogy na hát ez is bejött, meg az is bejött, meg az is bejött. Valahogy valami ilyesmilyen mechanizmus a dolog. Nem azt mondom, hogy nem kell ebbe hinni, mert hogy dehogy nem. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, és szerintem érdemes ezt is így szem előtt tartani, már csak azért is, mert hogyha ezeket figyeled, akkor magadra is figyelsz, és akkor egyszerűen észreveszel összefüggéseket, és akkor az viszont, ha észreveszel összefüggéseket saját életeddel kapcsolatban, az nagyon hasznos tud lenni.
Igen, én is erre gondolok, de hogy én is úgy értem ezt, hogy inkább inspirációnak érdemes használni. Tehát nem is úgy, hogy most ezek ilyen kőbevésett jóslatok, vagy nem tudom, és akkor mondjuk így ezeket a tendenciákat ilyen abszolút érvényes igazságnak tekinteni, hanem úgymond ilyen lehetőségeknek tekinteni, és érdemes azt a viszonyulást figyelni, hogy nekem mi a viszonyulásom ezekhez a jóslatokhoz, vagy a különböző tendenciákhoz. Azt lehet mondjuk ilyen meditációs célra használni.
Nekem az jutott eszembe most még, hogyha veszük a kínai, 60 évente ismétlődik. Ugye akkor gondolhatnánk azt, hogy 60 évente mindig ugyanaz történik, de hát baromira nem ugyanaz történik, hát nem is ugyanazok az országok vannak 60 évente, nem ugyanazok az emberek vannak. Igazából csak azt lehet sorolni, hogy semmi se ugyanaz. Ez inkább szerintem arra jó, hogy egy fogódzót adjon neked, hogy ahogy amikor az elején mondta ezt a melegvizes példát, hogy melegíted a vizet, hogy van valami képessége az embereknek, vagy az emberiségnek, meg ahogy mondjam, ilyen magasabb szinten is, hogy van rálátás a jövőre, nem egy ilyen furcsa sötét alagútba megyünk be, és nem kell attól annyira félni. Tehát, hogy nagyjából tudjuk, hogy mi lesz. Körülbelül van, ilyen értelme van globálisabb, vagy egy ilyen nagyobb léptékben.
Hát meg olyan értelme is lehet, ugye, hogy kialakítsunk egyfajta viszonyulást így a jelenségekhez, tehát mondjuk így különböző tendenciák megjelennek a jóslatokban, és akkor azokat a kérdéseket fel lehet tenni, hogy akkor hogyan érdemes viszonyulnunk ezekhez a tendenciákhoz. A kínaiak mondják a kínai orvoslás kapcsán, hogy késő akkor fegyvereket kovácsolni, amikor már áll a háború, ezért így inkább a megelőző technikákban hisznek, az egészség megőrző módszerekben. Ilyen értelemben fontos valami fajta jövőlátás, előrelátás, ilyesmi. Tehát, hogy mondjuk így le tudja modellezni azt magamból, hogy mondjuk van egy ilyen változó helyzet, akkor ahhoz hogyan tudok viszonyulni. A Jékinggel is végeztem régebben egy kísérletet, kíváncsi voltam, hogy a tudat hogyan működteti a jóskönyvet. Persze nem szabályosan, csak úgy találomra felütöttem a könyvet valahol, és amelyik hexagramnál kinyílt, azt olvastam el válaszként a kérdésemre. Szóval, hogy nem szabályosan használtam a jóskönyvet, hanem úgy, hogy volt egy világosan megfogalmazott kérdésem, és találomra felütöttem valahol a könyvet. És akkor azzal játszottam, hogy Ugyanerre a kérdésre ugye felütöttem több helyen, vagy ugyanezt a kérdést egy másik időpillanatban tettem fel. Valahogy az a benyomásom támadt, hogy a tudatnak van egy olyan természet, hogy képes belelátni igazságokat és összefüggéseket a jelenségekben. Akkor kaptam kvázi kielégítő vagy inspiráló választ a Jikingből, amikor a kérdésem az kellőképpen exakt volt, vagy jó, a körbejárta az adott problémát, ami foglalkoztatott, tehát mondjuk világos volt a kérdésem, és akkor ez a kérdés tulajdonképpen már megvezette azt a tudomást, amivel beleláttam a Jiking jóslatába azt, hogy tulajdonképpen mit kéne tennem, tehát hogy inspirációként tudtam használni. Ebben bennem rejlik az is, hogy a tudat teremti a világot, tehát ott abban a pillanatban áll elő. Mert egy egész más időpillanatban ugyanaz a
hexagram
egész mást üzen nekem, meg nyilván egy másik problémára is. Tehát, hogy lehet ezzel így játszani, de attól függetlenül inspiráció mindenképpen, hiszen lehet mondjuk egy olyan elakadás az embernek, amikor így minden ilyen külső tendencia inspirációt jelentett, vagy akár az is, hogy mondjuk egy másik ember szellemi alkotása, egy vers, egy film, egy képzőművészeti alkotás. Tehát amikor van ez a nagy langyos vízes állapotunk, és ebbe bedobunk ebbe az állapotba, ebbe a vízbe, vagy ebbe a tóba egy kavicsot, ezeket a műveket, vagy egy jóslatot, vagy ilyesmi, az különböző mintázatokat rajzol a tó felszínére, de ugye az egész tavat valahogy áthatja, és ezek a mintázatok érdekesek arra, hogy így megfigyelhetjük azt, hogy így a tudatunk milyen hullámokat bont ennek nyomán, és akkor így lehet stratégiákat alkotni arra, hogy akkor jó, de akkor mit kell tennem holnap. Tehát mi következik abból, amire rájöttem, abból milyen élet lesz, milyen új élet, milyen új születés, akár egy életen belül, tehát ebben az életben. Mert ugye ezen az egy olyan iskola, vagy egy olyan út, ami azt mondja, vagy hát úgy ebben gondolom egyetértünk, hogy így ebben az életben szeretnénk megoldani a szellemi kérdéseinket.
Hát egy másik életben vagy, szóval hogy a halál után itt megoldani, tehát hogy oda csak így kijárat van, de visszajárat meg nincs, hogy legalábbis ezt így senki nem találkozott még olyan valaki, aki visszajött volna. És most nem arra gondolok, hogy így valakit nagy fényt láttak meg, stb. Mert hogy ugye arra azt szokták mondani, hogy azok nem haltak meg, hanem hogy majdnem meghaltak. Tehát, hogy ott egy másik sztorium. Azt is nagyon nehéz elképzelni, hogy így kimegyek, vagy egy vasáltal kimegyek, és akkor onnan így nem lehet visszajönni. Tehát nem visszacsinálható. Tehát azért az így, hogy mondjam, elég riasztó tud lenni egy ilyen emberi létezésből. Viszont az előző dologra, amit mondtál, hogy miért is érdemes egy ilyen jóslatot, mondjuk egy ilyen általánosabb jóslatot így az én saját életemre vonatkozólag így végig gondolni, abszolút szerintem ez egy hasznos dolog. Pont azért, amiket te is mondtál, azért, mert hogy akkor foglalkozom azzal a problémával, ami engem egzisztenciálisan érint éppen, és valamilyen forgatókönyvet végig gondolok, hogyha már azt végig gondolom így, lehet, hogy egy kicsi változtatással amúgy is, mert hogy ott fölvázolnak különböző körülményeket, meg emígy is, 5-6 féleképpen megpróbálom megoldani, és elkezdek barátságot kötni így az ismeretlennel. És a másik meg a jóságban az, hogy a jövő, az nem kell annyira félni tőle. Tehát az nem egy ilyen vasajtó, hogy így nagyon sötét és nem tudunk volna semmit. Közben meg valójában sötét és nem tudunk volna semmit. De hogy ad egy reményt, hogy ott vannak dolgok, és ad egy erőt is, hogy ezeket a dolgokat te meg fogtad oldani.
Aha,
és igen. Akkor most is meg fogod tudni oldani. Főleg, hogyha foglalkozol is vele, akkor meg még ismerős is ezt az a helyzet, és akkor fogod tudni az adekvát választ, tehát nem mindig lesz jó, de az meg az emberi természetben nem van, hogy hibázik, és akkor az meg így elfogadható, hogy jó, akkor csináltam egy hibát. Ami utána lehet, hogy visszanézve, meg lehet, hogy azt mondod, hogy fú, de jó, hogy hibáztam akkor. Ez már olyan, hogy mi a jó, meg mi a rossz a kérdésre. Van egy ilyen abszolútum, hogy jó, meg rossz, hát, hogy így ez nincsen. Viszont állandóan csak itt tud gondolkozni, és ezzel a kis abszurditással, vagy paradoxonnal egy-egyikkel, hogy éljünk. A másik akkor már is nem vagyok egyedül, már is egy csomó emberrel meg tudom osztani ezt a dolgot, és akkor közösen tudjuk a jövőket így építeni. Ez az értelme.
Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, most búcsúzunk a hallgatóktól. Radics József, Joe volt a vendégünk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!